30. versben ez áll megírva. A tudatlanság időszakait ugyan elérte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Érdekes és izgalmas dolog úgy végigolvasni ezeket az ige szakaszokat, hogy látjuk, hogy egy ember élet történetéről van benne szó. És láthatjuk azt, hogy hogyan is alakultak a napjai és a hetei. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy majd csak nem egy olyan írás, ami egy életrajzot tart elénk. De ebben az életrajzban nem csak a felhőtlen időszakokat olvashatjuk, hanem ebben az életrajzban olvashatjuk a nagyon-nagyon szomorú, nehéz napoknak is az eseményeit, hiszen ezek is láttatni akarják, hogy tulajdonképpen mi az, amit az Isten megenged, és mi az, amivel bátorítani akar bennünket. Ha csak egy kicsit visszamegyünk a Filippi beli élményeihez, akkor azt láthatjuk és érzékelhetjük, hogy ő kész volt, ahol éppen ráesteledett, vagy ahol éppen látta a készséget a meghallgatásra, kész volt beszélni arról, ami megváltoztatta az ő életét, ami teljes egészében lendületet akar adni más ember életébe is. És akkor, amikor börtönbe kerül, akkor talán megfogalmazódik az, hogy bizony nehéz körülmények között van, de akkor sem hagyja abba azt az élő reménységet, azt az élő reménységről való bizonyságtételt, ami a nehéz körülmények ellenére is megtartja őt. És akkor, amikor talán mi is magunkról azt gondoljuk, sőt, átérezzük minden napnak a maga nyomorúságát, és azt gondolnánk, hogy bizony ezek már elviselhetetlen dolgok, akkor lássuk meg, hogy a nehézségek által az Isten hogyan adhat az emberi szívbe nyugalmat és békességet, hogy így is tudjon megelégedett lenni az ember. Azt olvashatjuk, hogy bár börtönbe kerül, no, nem az amiatt, hogy lopott volna, vagy csalt volna, vagy rabolt volna, hanem amiatt, mert valakiben fölismeri az Istennek az ellenségét, és nyilvánvalóan elmondja, hogy bizony a jövendőmondó lélek az nem az Istentől van. És az élet apró dolgaiban is mindig abból indul ki, abból a bölcsességből, amit az Isten megláttat vele, és nem szabad elfedni, hanem tovább kell adni. A héten az egyik állítatos könyve volt az, hogy nem szabad elfedni a mi világosságunkat, akár azáltal, hogy egy gyertyát letakarunk valamiféle cserép edénnyel, hanem az Isten megteszi azt a lehetőséget, megadja számunkra, hogy mennél inkább töredetik a cserép edény, annál inkább kilátszik a belső világosság. Pál apostol életében, életének ebben a szakaszában is ezzel kell szembenéznünk. Aztán utána azt láthatjuk, hogy elhagyja Filippit, elmegy Tesszalonikába, másik város, másik szituáció. És bizony, ezt olvashatjuk, hogy irigységgel tölti el a hivatalos, származás szerinti zsidókat, ezért maguk velé vesznek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, úgymond akik lázonganak, de ők maguk se tudják, hogy miért, hitvány embereket, csődületet támasztottak, felármázták a várost, felvonultak ahhoz a házhoz, ahol megszállt Pál és az ő kis tanítványi serege, és így kiáltoztak, ezek, akik az egész világot fölforgatták, és itt is megjelentek. Ilyen nehéz. Rosszat akar Pál? Talán igen. Éppen azért, mert az emberek úgy érzékelik a minden napjaikban, hogy Pál egész egyszerűen fel akarja forgatni az életüket, bele akar szólni az ő magán dolgaikban, és állást akar foglalni. De megengedhetik-e ezt az ott lakó emberek? És azt mondhatják, ne gondoljuk azt, hogy ez teljesen modern logika, hogy megvannak az embernek a személyiség jogai, mert azt mondják ott Pál, ne szólj bele a mi személyiségi jogainkba. Neked semmi között hozzá nincs, hogy mi hogy éljük a mindennapjainkat. És mivel Pálnak éreznie kell, hogy az ő beszédének, az ő véleményének megvan a jogos következménye, ezért eltávolítják őt a városból, mennie kell. Elmegy Béreába. És azt is ott olvashatjuk, hogy bizony, amikor az előző városnak lakói megtudták, hogy oda jött, vagy oda ment tőlük, fellázították, felizgatták a sokasságot, pedig sokan hittek a város lakói közül. Ilyen előzmények után az a nagy kérdés, van az embernek bátorsága, hogy újabb városba elmenjen, sőt, én egy kicsit így is megkérdeztem magamtól, van-e elég hite ahhoz, vagy elég ereje, hogy kibírja a következő támadásokat? Mert ugye az embernek azért nem túl jóságos dolog az, hogyha minden városnak a börtönét kipróbálja. Pont azért, hogy észrevegye magát, hogy ne szóljon bele mások dolgába. És ha a görög kultúrában mindez bűnnek számított, és számon kellett kérni Páltól, akkor gondoljuk meg a mi kultúránkban. Általában az emberek hogyan viszonyulnának Pál apostolhoz? Mit mondanának neki? Egyáltalán honnan veszi a bátorságot? Honnan veszi a jogot, hogy beleszóljon mások életébe? Itt most nem az a kérdés, hogy milyen az a másik élet. Nem az a kérdés, hogy jót vagy rosszat lát meg, itt még nem tart Pál. Egyszerűen ott tart, hogy ha tetszik a másiknak, ha nem, elmondja a véleményét. De ki kíváncsi Pál véleményére? És ezek után elmegy Athénba, és ott megint jogot formál arra, hogy ott a görög kultúra most már vanyató korszakában tart, de a római birodalom idején Pál apostol is hozzátegye a véleményét, és ebben a görög kultúrában elmondja az emberek logikája szerint, amit ő megértett az Isten vezetés alapján. Most jutottunk el az ige szakaszunkhoz, és lássuk meg azt, hogy az Isten igéje mennyire világos vezetést ad. Pál apostol nem kívülállóként áll meg az emberekkel, hanem ott, ahol úgymond a filozófikusok, mondhatnánk a városnak főterén, aki jobban tudja, mert ő már járt is ott, de ott, ahol a filozófusok a maguk tanítványaival többször körbejárják a teret, és tanítanak, oda keveredik a három. És azt látja maga előtt, hogy rengeteg oltár, rengeteg bálvány szobor van ott az utak találkozásánál, ahol rengeteg ember megfordul, szó szerint onnan oda lehet látni a Pantheon felé, amiket pedig az istenségeknek építettek a görögök. És akkor, amikor Pál ezeket meglátja, akkor nyilván van véleménye erről. Azt olvashatjuk, hogy elborzad, hogy fölháborítja, hogy tele van a város bálványokkal. Ezt olvashatjuk, háborgott a lelke. Nap mint nap vitázott a zsidókkal, a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel. Majd pedig epikúreus és sztoikus filozófusok is vitáztak vele, akik megkérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Induljunk ki ebből az élethelyzetből, és próbáljuk mi magunk is elképzelni, milyen ellentét, milyen vélemény különbözőség lehetett ott. Jön Pál, tulajdonképpen maga mögött, hogy fogalmazunk, így balhét keres állandóan. Állandóan mindenkibe beleköt, és az állam által elfogadott görög kultúra, ami virágzott több száz év óta, jön itt valaki, és azt mondja, hogy micsoda ez. Én másról beszélek. Egyáltalán erről van szó. Egy meglévő kultúra, ami ott van az emberek, a családok életében, arra azt mondja Pál, hogy az semmi. Azt meg kell változtatni. És akkor körbejárja a szobrokat, megnézi őket, és tulajdonképpen meg is csodálhatná. De van egy ottan egy olyan szobor, amely az ismeretlen Istennek állítatott. Miért? Talán azért, mert ha van még olyan istenség, akit nem ábrázoltak ki, akkor ne legyen gond azzal sem, emiatt ne érje rontás magát a város sem, meg a birodalmat sem. És ez az ismeretlen Isten, aki nem lett kiábrázolva, de megvan neki a talapzat, megvan az bálvány áldozati oltár, na ebbe tud Pál belekapaszkodni. És ott, ahogyan a filozófusok szó szerint heccelik, hogy na figyelj már, ha van valami mondani valót, most mondd már, most legyen nagy szád. És kiderül, hogy van mondani valója. De amit most elmond, a sokak számára nem kedves. És számomra a történetnek hatalmas tanulsága, hogy most nekünk is el kell döntenünk, hogy Páli úton, módon haladunk tovább, veszük a bátorságot, vagy pedig beállunk a nagy tömegbe, akik csak nézik az eseményeket, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a kimenetel. Nem lehet tudni, hogy ki jön ki jól belőle. És hogy ennek a vége lesz-e börtön, vagy megkövezés. Mert itt nem csak arról van szó, hogy a zsidókkal harcol. Itt arról is van szó, hogy harcol a görög mondavilág, a görög kultúra legfőbb képviselőivel, filozófusokkal, akik az evolúció kérdésre esküdnek. És jön valaki, aki elkezdi a maga csendes, nyugodt logikája szerint, hogy hogy engem az élő Isten teremtett, nem a fáról jöttem le, és nem majom vagyok, azért manapság is vita ez. És azt mondja Pál, az egész emberi nemzetsége egy vérből teremtette az Isten, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az emberek az Isten. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, de ez már nem a Szentírásból származik, hanem ez a filozófusoknak a tanítása. Ez a görög filozófia tanítása, a panteista szemlélet, hogy mindenhol ott van az Isten, benne élünk, mozgunk, lélegzünk, mert megistenülhetünk, és mi is olyanokká leszünk, ha elérjük a tökéletességnek határait. És a maguk filozófiájával, a görögök filozófiájával próbálja elmagyarázni Pál, amiről ő szívből, hitből meg van győződve. Egyedül az oroszlánok barlangjába. Ott vannak a zsidók, akik jönnek két-három városból, ott állnak mögötte, na még egy szót szól, már is több alibink lesz őt elfogni, és elhallgatni, most már elegünk van, hogy állandóan mindenhol a balhét keresi. Ott vannak a görögök, akik azt mondják, hogy figyelj, annyira kevés vagy ahhoz, hogy minket meggyőzni. Nem veszed észre? Egyedül vagy itt az egész kultúránkkal szemben. Maximum meghallgatunk, de ne várjál sokat tőlünk. Ezt adjuk tovább. Ebben nőnek fel a gyerekeink. Mit gondolsz, hogy neked most egy-két mondatodra aztán itt hasra esünk? És ezek a nagy kihívások. És ott van Pál, meg az Isten, ennyi. És körülötte meg ott vannak, akik nem érdeklődő szívvel hallgatják, akik nem nyitottan állnak hozzá, és nincs ott bennük, hogy Uram, megszólíthat bennünket. És ott kezdi el Pál, nagyon tetszik ez a bölcsessége. Ott kezdi el, ami kapcsolódási pont a görög kultúra felé. Van itt egy ismeretlen Isten szobra, akkor próbáljuk innen kínolni, ti nem ismeritek, én meg erről az Istenről beszélek. És odafigyelnek rá. Persze nem biztos, hogy sokan fognak csatlakozni, de amint kiderül, görög kultúrán felnőtt egyének, férfiak és nők, mégis megszólítatnak. Tehát hol kezdi el Pál? Annak az ismeretlen Istennek az oltáránál teszek bizonyságot, akit ti tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Akit ti nem ismertek, és biztos, ami biztos szobrot állítottatok, nehogy valami víz jöjjön a ti városotokra. No, én őt személyesen ismerem. Nem csak a gondolatait, nem csak a tézéseit vallom magamnak, hanem én őt személyesen ismerem. És elmondhatta Pál, bár ez nincs leírva itt, az az Isten, aki teremtett a világot, és megalkotta az emberi életet. És ahogyan olvashatjuk az Ószövetség első lapjain is, és a testbe lelked lehet, ami az ő alkotmánya, és amely igazgatja a mi testünket, az az isteni lélek, én arról beszélek nektek. Gondolkodjunk csak el egy kicsit, és álljunk meg ebben a mai kultúrában, amikor nem az élő igaz Istenről beszélnek az emberek, hanem az ismeretlen Istenről kisbetűvel írva. Van-e bátorságunk beszélni? Egyáltalán mennyire ismerik a mi kultúránkat? És hadd mondjak néhány dolgot, ami jellemző, az pedig az, hogy ebben a posztmodern kultúrában teljesen egymástól függetlenül és egymástól eltérő irányban haladó különféle gondolkodásmódok teljesen megférnek egymással. Megfér a hedonista gondolkodásmód, amely arról beszél, hogy élvezd a mai napot, tehát pedig ilyen, valósítsd meg magadat, lazuljál, mert jár neked, mert megérdemled, mint a mobil reklámokban, annak idején, hogy miniszter tévítesz volt, mert jár neked. És ebben a modern kultúrában, amikor az ember tényleg a testépítést és a testkultúrát követi, akkor el lehet gondolkodni, hogy van-e valami mondani valója az ismeretlen Istennek számunkra. Vagy hadd fogalmazok meg egy másik irányt. Sokszor lehet találkozni nem csak fali újságon, de akár hirdetésekben a dianetikával, az agyunk átprogramozásával, jóga meditációval. Múltkor beszélgettem valakivel, presbiter, református presbiter, a mi presbiterünk. És azt mondta, hogy lazuljon egy kicsit munka után, elmegy jógára. Mert hogy ez olyan jó, én is menjek már vele. És mondtam, hogy hát nem élnék ez a lehetősége. De nem is tudom elképzelni, annyira fantasztikus, ellazul. Csendben van az ember. De nem kell kimenni a házba, úgyis csendben vagyok. És mennyiféle szellemi áramlat van. Az ember akár bemegy egy nagyobb városba, lát sárga ruhába öltözött Krisna tudatos hívőket. Lehet hallani július környékén, hogy ott a Somogyi völgyben, vagy nem tudom, ott a Balaton környékén Nemesvámosnak hívják. Több mint 100, vagy azt hiszem 200-300 pár köt egyszerre esküvőt Krisna tudatú hívő fesztivál keretében. Aztán lehet hallani mindenféle transzcendentális filozófiáról, transpersonális, mi nekem is tanították. És teljesen normális dolog, hogy lát az ember az utcán mormon hívőket vonulni. Nagyon jó lehetőség. Angolul tanítanak ingyen. Nagyon jól öltözött, elegáns öltönyben megjelenő filigrán fiatal embereket. De lehet hallani Buddha tanításairól, és sokfajta lehetőség kínálkozik a mi számunkra. Mert az embernek nem csak a testét, de a lelkét, a maga irányultságát is lehet eldönteni, lehet a saját kezébe venni. És bizony, sokfajta lehetőség kínálkozik. És akkor, amikor Pál apostol a maga korában elszörnyed, hogy hol van itt az Isten, akkor többnyire lehet, hogy egyedül van, akinek hiányzik. És ebben a mai korszakunkban, amikor számtalan lehetőség van meditációra, vallásunk gyakorlására, és gyakorlatilag a fiatalok orientálódására, akkor nagy kérdés, hogy van-e közöttünk páli indítatás? Vagyunk-e olyan bátrak? Még ha sokszor félre is tettek, ki is gúnyoltak, börtönben még nem vetettek, ott még nem énekeltünk a kolodában, mint Pál és Szilász. Még nem ültek ki a falu határon túlra, nem fenyegettek meg, és nem dobálóztak kővel, De ezek nélkül is van-e elég bátorságunk arra, hogy elmondjuk az ismeretlen Istenből kiindulva, amit nem hirdetnek. Tudunk életünk alapjáról. Van egy olyan Isten, akihez igazítjuk az életünket. És Pál elkezdi mondani. És utána van egy fordulat, amiben arról beszél, és ez mondhatnánk nagy szamár hiba, amit elkövet, a tudatlanság időszakát akár elnézte az Isten. Egy görög országban, görög filozófián felnőtt embernek azt mondja, hogy tudatlan. Hát övéké még inkább a tudás. Valakit letudatlanul, aki ott nő fel, a tudás ismeret hazájában. De Pál nem a filozófiára gondolt, hanem arra gondolt, hogy ugyan az Istentől való távolságot, a vele nem foglalkozást ugyan elnézi az Isten. De mostantól kezdve, hogy én hirdetem nektek, azt hirdeti az embereknek rajtam keresztül, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott. És itt van az a fordulópont, amikor nagyon konkrétumokban beszél. Azt mondja, az az ismeretlen Isten, akit ti nem ismertek, és akit nem is akartok megismerni, én ismerem azt a férfit, mert az Isten az ő egyszülött fiát küldte el. Az Isten azért jött el emberi alakzatban, emberi egzisztenciában, látható, érzékelhető módon erre a világra, hogy senki nem mondhassa, hogy nem ismerjük, senki nem mondhassa, hogy ismeretlen az emberek számára, hogy nem jelentette ki magát, hogy elrejtőzködő Isten. És mi lesz ennek a következménye? Elmondja Pál, hogy én bizonyságot, mert az élő Krisztus engem is megállított. És föltámadása után nyilvánvalóan van hatalma arra, hogy megjelenjen az emberek számára, és beszélhetővé válik, beszédessé a mi kapcsolatunk ővele. És elmondja Pál, hogy én is azért állok itt az Isten nagy kegyelméből, kimondhatatlan szeretetéből, veletek szemben. Mert Krisztus megállított az én általam felépített világomban, és nem engedtem, hogy tovább menjek az én tudásom által megalapozott utamon. És onnantól kezdve, hogy ezt elmondta, mindenki oda teszi, ahova akarja. És lehet rajta gondolkodni, de onnantól kezdve nem mondhatja senki se, hogy nem hallottam az élő Istent. Nem hallottam róla szólását. És ez a nagyon fontos. Mai Magyarországon nem mondhatják a fiatalok, és nem mondhatják a legidősebbek sem, kérem szépen, nekem nem beszéltek az élő Istenről. Nem lehet azt mondani, hogy az ismeretlen Isten járt közöttünk. Kórházi ágyon, ravatal mellett. Nem lehet azt mondani, még társadalmi temetésen sem, hogy nem hallottunk az Istenről. Mert az Isten megítél. És akkor, amikor Pál végére ér az ő, mondhatnánk így is, filozófikus gondolatainak a filozófusokkal szemben, akkor rá kell jönni a többieknek, hogy döntést kell hozni. Azt mondja Pál, hogy mindenütt, mindenkinek meg kell térnie. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy döntést kell hozni. Még mindig a filozófia irányában haladok, vagy teljesen más úton, az ismeretlen Isten útján indulok tovább. Ez már az én döntésem, Pál sem, az anyám sem, a nagyanyám sem fogja helyette meghozni. De ez a legkönnyebb, és egyszerre a legnehezebb. Azért könnyű, mert hirdettetik az ige. Még ebben a mi kultúránkban is, a test kultusza mellett a léleknek is van kultusza. De azért nehéz, mert onnantól kezdve kötelez az adott szó. Onnantól kezdve nekem azon az úton kell járni, ez a legnehezebb az egészben. Mert onnantól kezdve, hogy kimondtam valamit, onnantól kezdve nem csak az Isten, mások is számon fogják kérni. Ez a legnehezebb. Mert minden döntésnek következménye van. És ha én elfordulok egy jelenvilági kultúrától, hedonista, életélvezeti, filozófáló, és lehetne sorolni más kultúrától, és odafordulok az élő Isten felé, arccal felé, akkor az onnantól kezdve számon lesz tőlem kérve, mások által is, mert szembesíteni fognak. És ez a nagyon-nagyon nehéz. És Pál apostol életében is megjelenik ez. Eljön az egyik városból, elmegy a másik városba, mindenkit a maga logikája szerint akar magának megmutatni abban a tükörben, amit az Isten tart felé, de ezek az emberek követni fogják. Onnantól kezdve nem lehet itt simlizni, és nem lehet azt mondani, hogy hát tulajdonképpen én csak szavakban gondoltam így, mert hát olyan jó ilyenekről beszélni, olyan szépen. Innentől kezdve Pálnak az életét is fogják látni, a belső egyéni vívódásait is, a házfalak mögötti belső gondolatait is számon fogják kérni. Ezek az emberek, akik az ő szavára indultak el. Ez nagy felelősség. És hadd zárjam le azzal, hogy bár néhol kiküldik a városfalon túlra, néhol börtönbe zárják, néhol majd bíróság elé a római jog által megítélhető bíróság elé fogják állítani, de tudjuk nagyon jól, hogy amikor Pál apostol ról. Úgy dönt az élő Isten, hogy elvégezte futását, a hitét megtartott, akkor mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindenhol maradnak autentikus, hiteles közösségek. És ez az ő missziójának a titka. Hogy maradnak olyan kis közösségek, akik mások felé nem csak beszélnek, az könnyebb, hanem beleélik az ő hitüket, az ő szeretetüket, és a legnagyobb nyomorúságok közepette is. Megvallják mindazt, ami az Istenből van bennük, az ő életükben. És Pál apostol valóban elvégezte futását, valóban lett egy Tesszalonikában is legyülekezett. ahonnan elzavarják, ott is megmaradnak. Ez a csoda. Ahol börtönbe zárják, Filippibe, ott is lett gyülekezet. És Efézusban, vagy Athénban, ahol beszél, ott is lesz kismag, és az is fog duzzadni, az is fog növekedni, gombamód szaporodni. De ez máshogy nem lehetséges, csak úgy, hogy valaki ráteszi az életét. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy majd olvassuk tovább az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és kiderül a számunkra, hogy akárhány hely, annyifajta szituáció, akárhány ember, annyifajta élethelyzet, de nem Pál az okos, hanem az élő Isten adja bölcsességet. Hogy mit kell mondani, miről kell bizonyságot tenni, mi az a kiindulási pont, ami kapcsolódási pont lehet a másik ember életéhez. És Pál nem szűnik megbeszélni. És biztos vagyok benne, és nekem ez a legmegdöbbentőbb az Isten igéjében. Biztos vagyok benne, hiszen a történelmből is megtanulhattuk. 9. esek most szerintem ezt tanulják. Görög és a római kultúra. Hogy ennek a kultúrának vége lett. Aztán jönnek más kultúrák, azoknak is vége van. Még a szocialista rendszernek is vége lett. Csodák csodája, nem emberi bölcsességről. És az Isten igéje megmarad, ezen gondolkozunk el. Ennek a hedonista kultúrának is vége lett. Ha máshogy nem, előbb-utóbb felnőnek ezek a fiatalok, és nem tudnak majd mit kezdeni lerombolt testükkel. Ennek a kultúrának, ennek az élvezem az életemet, és süketítem a fülemet, vége lesz. Mert az egyszer ember megöregszik, és milyen égő lesz már ilyen helyekre eljárni. De amúgy is vége lesz ennek a kultúrának is, mert jön egy időszak, amikor már nem teheti meg az ember, és szó szerint könyörögni fog kenyérért, mert az Isten oda nyomorítja. De az Isten igéje akkor is meg fog maradni, mert az ég és a föld elmúlhat, de az Isten igéje örökre megmarad. Éppen ezért mindenkit kérek, mindenkinek könyörgök, gondolkodjunk. Jönnek korok, és letűnnek. Különböző életkorszakokban élünk, elmúlnak, megöregszünk. Milyen nevetséges lesz majd tesszunkat mutogatni nagyapa korunkba, meg a piercingjeinket, amit már nem tudjuk hová tegyünk. De az Isten igéje a szívünkbe örökre megmarad. És vegyük komolyan, és adjon az Isten bátorságot, bölcsességet, hogy merjük mondani. Ezért kenyerültünk most. Uram, Istenünk, megvalljuk neked, hogy gyenge még a hangunk, és bizony fogytán a bátorságunk. Mert olyan sokszor azt tapasztaljuk, hogy egyedül vagyunk. Hogy talán szólni sem merünk, mert még mielőtt elmondanánk a véleményünket, könnyen odavághatják nekünk, jó, tudjuk, mit gondozza, most már kéne hallgatni. Urunk, bocsáss meg, hogyha olyan sokszor magunkra nézünk. És arra nézünk, hogy hogy menthetjük a mi bőrünket. De bocsáss meg, Urunk, hogyha most azt mondjuk, igen, Urunk, így tettük, te látod, leginkább te látod a mi hétköznapjainkat. De mégis, Urunk, könyörülj nekünk, és adj kellő bátorságot, hogy tudjunk felül emelkedni a mi kicsinyességünkön, tudjuk legyőzni gátlásainkat, És tudjuk elengedni talán azokat a bántásokat, akik szemünkbe vagy hátunk mögött szóltak rosszat rólunk, mert mi olyan maradiak vagyunk, mert mi olyan ítélkezőek vagyunk. Urunk, kérünk és könyörgünk, adj erőt, adj számunkra bátorságot, szólni bölcsességgel, hogy a te kegyelmed legyen nyilvánvalóvá minden emberi élet számára. Mert megdöbbentő talán nem is gondolnánk, hogy valóban az ég és a föld elmúlik, és az emberi kéz minden alkotása, de a te ígéd örökre megmarad. Hadd kérjük tőled, Urunk, hogy szólíts meg embereket, lelked által. Te tudod, Urunk, hogy hogyan tudod elvégezni a te munkádat, hogy hogyan lehetséges, te már a tervet ehhez elkészítetted. Kérünk, hogy különböző életkorszakokban te szólíts meg bennünket. Te adj értelmet az emberi életnek. Te mutass föl fiatalok számára azokat a távlati célokat, amiért érdemes küzdeni, hogy ne érezzék azt, hogy értelmetlenül tanulnak és dolgoznak. Urunk Istenünk, te add bölcsességedet családoknak, családfőnek és segítőtársának. Engedd, Urunk, hogy felelősséggel előtted, majd pedig gyerekeik felé fordulva tudjanak döntéseket hozni, mind a hivatásos életükben, mind pedig a családi életükben, innél többen, ezen a településen is, hadd éljenek a te dicsőségedre. És könyörgünk, Urunk, azokért is, akik talán most már egyedül élnek özvegységükben. Urunk, őket is erősítsed. Sok idejükben, talán a csendben, te szólalhatsz meg az ő számukra. És könyörgünk, Urunk, különösképpen azért az özvegy asszonyért, aki emlékezni jött ide ma. Mert 20 éve él özvegységben. Urunk, könyörgünk, te erősítsd őt. Sok betegségen túl is. Felerősödve és megerősödve, benned találjon élő reménységet. Urunk, légy könyörülő pásztorunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg és bocsáss meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenségeinket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts ki a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.